Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Tari Anna Mária pszichológus, kezdjük, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk az internet, és ugye az internet legtöbbször azért kerül elő, mert hogy azt szoktuk mondani, mi felnőttek, hogy meg kellene tanítanunk a gyerekeinket jól használni az internetet. Ez vagy azt jelenti, hogy mi nagyon jól használjuk, mert mindent tudunk róla, vagy igazából mi sem tudjuk, hogy mi történik ott. Melyik ön szerint?
A szomorúbbikat mondom, az a második. Vannak már olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a szülők, tisztelet a kivételnek természetesen, általában azt gondolják, hogy tudják, hogy mi zajlik. Az átlag ember, aki nem informatikus, és nem valamely közösségi médiában dolgozik, szintén ezt szokta gondolni, hogy eléggé tudja, de az az igazság, hogy... bizonyos szempontból az információs kor egy olyan szakasz az életünkben, amikor mind autodidakták vagyunk, és ahogy haladnak előre a fejlesztések, úgy próbál mindenki ehhez igazodni, nagy lendülettel tanulni az újabb applikációkat, megismerkedni az újabb felületekkel, szájtokkal, média formátumokkal, és olyan módon próbál viselkedni, amelyben nyilván egy jó érzést ad, ha azt érzi, hogy ő ezt így érti. És nincs is ezzel baj, mert a technikai részét, vagy egy platform kezelését, vagy egy oprendszer megismerését, azt nyilván el lehet sajátítani. A fontos, hát persze az, hogy hazabeszéljek a szakmámban, amit a pszichológus kutatók mondanak szerte a világon, hogy azt is látnunk kell, hogy jelen pillanatban már egy olyan szakaszban élünk, ahol a technológia megtámogat bizonyos olyan érzelmi működéseket, amelyeket korábban nem gondoltunk volna, és most nem arról van szó, hogy átíródik valakinek a személyisége, de arról igen, hogy vannak olyan változások, amelyekre, ha nem figyelünk, akkor azért mégis tartósak maradnak. Van egy nagyon okos stanfordi pszichiáter, dr. Abu Zsúd, ő már 10 évvel ezelőtt leírta azt, hogy például figyelni kell majd, hogy az online térben ki milyen tulajdonságokat mutat fel, mert ez az ő online személyiségének a tulajdonsága lesz, amely előbb-utóbb, ha nem vigyáz az illető, diffundál majd az offline életébe. És ez 9-10 évvel ezelőtt olyan furcsa volt, hogy most komolyan a gép előtt ülve kicsit impulzívabb az ember, tehát utána nem áll föl, megy ki és pofosz föl valakit, és hát azt kell lássuk, hogy de, idézőjelben, minél fiatalabb életkorba megyünk, és ugye a közösségi média használatot nagyjából már 9-10 éves korában csinálja egy gyerek, tehát minél éretlenebb a személyiség, annál inkább nagy a veszélye annak, hogy ezek az online tulajdonságok valóban átszivárognak, és elkezdik színesíteni az offline, vagyis a realitásban történő életet.
Mindenképpen mások vagyunk az online térben? Akár felnőttek vagyunk, akár gyerekek vagyunk?
Igen. De nyilván ezt soha senki nem ellenőrzi.
De miért?
Miért?
Miért vagyunk mások mindenképpen?
Mert ad egy észrevétlen szabadságot az, hogy a gép előtt ülök, úgy írok, ahogy szeretnék, úgy írok, ahogy jön. Ha egy aprócska személyes példát mondhatok, szerintem sokan vagyunk így. Én felfedeztem, hogy este 9 és 10 között jobb, ha bizonyos típusú e-mailekre nem válaszolok, mert akkor fáradt vagyok. Nyilván az inger küszöböm meg a tolerancia küszöböm eltérő magasságban van a szokásoshoz képest, és akkor az a lendület, amivel egy mondatot megfogalmazok, hát nem biztos, hogy hasonlít a valamelyes szofisztikáltabb, higgadtabbra. És mindannyian így vagyunk. Abu Zsúd azt mondja, hogy érdemes lenne egyszer, de nyilván erre senkinek nincs ideje visszanézni egy fél évnyi leírt beszélgetésünket, e-mailünket, messenger üzeneteinket, hogy azok milyenek, és akkor tényleg meg lehetne mondani, hogy az hasonlít-e a valódi személyiségünkre, vagy pedig oldottabb. Ilyen kutatási adat is van már, hogy 5 perc média használatban a közösségi média felületek azok oldani kezdik az önkontrollt. Ez nyilvánvalóan látszik, mert főleg a kamaszok, kiskamaszok szóhasználata és mondatfűzése az olykor a szülőket enyhén szólva meglepi, és most valamiért ezt nem tudom tudományosan megmagyarázni, hogy mitől van ez, de például a negyedikesek körében iszonyú népszerűségre tett szert a Viber. De most Viber csoportokban beszélgetnek a 10 évesek, úgy, hogy a szülők, ha meglátnak egy ilyen társalgást, akkor nagyon szeretnék azt gondolni, hogy az ő gyerekük nincs ebben benne, mert ilyen szavakat nyilván nem is ismer, és közben de.
A szülőknek honnan kellene ezt tudni egyébként? Tehát honnan tudhatják azt a szülők, hogyan tudhatják azt meg egészséges úton, legális úton, normális úton? Tehát, hogy egy családnál ez kezelhető legyen, hogy a gyereküknek az online személyisége milyen?
Mondom a legszebb optimális esetet. Már eleve olyan bizalmi kapcsolatban vannak, hogy a gyerek elárulja, amikor először regisztrál egy ilyen felületre, elmeséli, hogy Viber csoportba megy az osztálytársaival vagy a barátaival, és akkor egy szülő azt tudja mondani, hogy hú, hadd nézzem meg, vagy mit szoktatok beszélni, mert 10 évesen ez még így lehet. Ha ez nem sikerül, akkor... akkor van az a helyzet, hogy a szülők beszorulnak, rossz esetben valóban beszorulnak a sarokba, és elkezdenek A. könyörögni, B. kémkedni, C. rávetődni a gyerek telefonjára, ha véletlenül úgy ment el pisilni, hogy belogolva ott maradt valamely felületen, és akkor a szülők, mint képzett ügynökök megpróbálnak utána járni, hogy mit találtak. A legjobb a bizalmi alapú kapcsolat, amelyben egy gyerek megérti, hogy ahol van, az egy veszélyes világ. Ha ezt a szülő így nem érti, nem érzi, picit ő is azt gondolja, hogy át azért ez így fel van fújva, és most mi van abban, ha kicsit élénkebben beszélgetnek 10-12 éves korban, akkor azért jó lenne, ha tájékozódna, mert nem az a baj, hogy a gyerek... mondjuk biológiai életkorához képest érettebb beszélgetéseket folytat, hanem az, hogy elkezd olyan érzelmeket átélni, amelyekre az érzelmi apparátusa pont az életkora miatt nincs még felkészülve. De most ezek az élmények azért kicsit így, mint a megy befőtt, így rakódnak egymásra, és egy idő után ez a befőttes üveg tele lesz. És akkor lehet látni, hogy a gyerek egyébként majdnem pont ugyanolyan, mint szokott lenni, csak valahogy ingerültebb, ingerlékenyebb, irritáltabb, kedvetlenné vált, nem akar annyit beszélgetni, ebédnél talán egy kicsit szótlanabb, eltűnik a szobájában, túl sokat van a kezében a telefonja, nincs annyira kedve beszélgetni arról, hogy hogyan van ő valójában. A legjobb helyzet az nyilván az, hogyha nem megkésett a szülői segítség, hanem időben van, úgy, hogy egy gyerek tudja, hogy anyuka, apuka nem kémkedni akar, hanem segíteni. De rossz esetben ott kell elkezdeni, vagy nem akarok húhogni, nem rossz esetben, hanem kicsit nehezebb szituációban ott kell elkezdeni egy gyereknek elmagyarázni, hogy neki azért 10 évesen vagy 12 az intim szférája, még nem az a páncél a lezárt tér, ahova egy szülő ne léphetne be, mert hogy muszáj neki segíteni. Hisz lehetnek titkai egy gyereknek, amelyek nyilván a múlt században is voltak az információs kor előtt, voltak a kislányoknak lakattal lezárható emlékkönyvük, abba csupa édes titok volt, meg az a kis négyszögbe hajtogatott papír lezárva a kikit szeret alapon. Tehát voltak titkok, de jobban működtek azok a filterek, amik a generációk közötti átjárhatatlanságot biztosították, ezért a titkok mindig életkori megfelelővel voltak jellemezhetők.
Tehát itt a veszélyfolyás, hogyha jól értem, akkor éppen ez az, hogy az életkor egyszerűen eltűnik az online térben. Tehát nem önmagában az, hogy titok. Tehát ezt akartam is kérdezni még egy pillanatról, hogyha itt megállunk, hogy az, hogyha a gyerek azt mondja, hogy nem mutatom meg ezt a beszélgetést, vagy úgy, akkor önmagában ez még talán nem baj, ugye?
Persze. Ez pont önmagában nem baj, miatt. Csak a szülőnek akkor tudnia kéne, vagy meg kéne tudni sejteni, hogy oké, akkor ez egy milyen titok. Ez az a titok, hogy ő szeretné megírni a Zsoltikának, hogy ő neki tulajdonképpen tetszik a Kati, és akkor ez teljesen rendben van. Vagy ez egy olyan titok mondjuk, hogy Zsolti kapott egy olyan fotót, amin egy néni van, úgy, hogy úgy még nem láttuk, és milyen izgi, és hogy te is láttad-e, és mögötte 3 smiley. A három smiley azért van, mert ez egy elsőként életbe lépő tudattalan érzelmi hárítási mód, a bagatellizálás. A gyerekek, és ezt nagyon sok kutatás megerősíti, úgy szabadulnak meg az egyébként őket kifejezetten agresszív tartalomként érő, például szexuális tartalmaktól és ijesztő tartalmaktól, hogy megpróbálják súlytalanítani, könnyíteni azzal, hogy mögé raknak egy hihi jelet, és tovább küldik azonnal. Tehát a megosztás abban segít látszólag, de hát ez egy szituatív helyzeti megoldás, hogy akkor átküldi másnak. Nagyon sokszor előfordul, tényleg 4., 5., 6. osztályban is, hogy ez csak az osztályban például keringenek ilyen fotók, ilyen tartalmak, amelyeket a gyerekek, ameddig tudnak, így tartanak. Sokszor előfordul egyébként, hogy valakinél ez így kibukik, mert nem bírja tartani. Nem is a titkot, hanem nyilván ennek a súlyát. Mert hogy azért a túl korán érkező, akár milyen módon is nézzük, de felnőttes lelki tartalom, amely tök mindegy, hogy szexuális elemeket tartalmaz, hogy igazából agresszív elemeket tartalmaz, tehát a nyílt agresszív képekkel. Ez mind úgy ír egy gyerek személyiséget, hogy fenyegető módon, tehát ijesztő módon, amihez nyilván a rendelkezésre álló, az ő ebben az életkorban használatos tudattalan elhárító mechanizmusok kevesek.
Mit tegyenek akkor a szülők, hogyha maradunk a tanácsadás jellegénél ennek a műsornak, hogy nincs titok, a gyerek megmutatja, hogy igen, mondjuk ez a kép, ezt a képet körözik az osztálytársai a Viberen, ebben a Viber csoportban. Mi az a helyes magatartás, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, nyilván a helyzettől függ, a viszonyuktól, én ezt értem, de mégis mit tegyenek a szülők ilyenkor?
Hát semmiképpen nem az, hogy leesik a székről, és azt mondja, hogy Jézus Mária, ilyet nem lehet csinálni. A teljes tiltás ma már nem működik. Egy szülő ma szerintem akkor csinálja jól, ha egy új típusú hiteles szülő attitűdöt vesz fel. A mai hiteles szülő személyisége az nem, sajnos nem tekintély alapú, tehát nem feltétlenül az alanyi jogon kijáró tekintélypozícióról beszélünk ma már. Úgyhogy más úton kell megszerezni, és ez a más út, ez a humor vagy a jófejség. Ha egy gyerek érzi, teljesen mindegy egyébként, hogy a gyerek az 10 és 18 között hol van, ha azt érzi, hogy a szüleiből nem a zsabós, blúzos szülő bújt elő a poroszos tekintélytiszteletben felnőttbe előhúzott attitűdjével, hanem az a jó fej, aki pontosan tudja, hogy a 21. században naponta háromszor fordulhat elő, hogy ilyen képek kerengenek, mert valaki lesz, aki küldi, akkor ez a szülő le tud ülni, és azt tudja mondani, hogy húha, és te ehhez mit szóltál? És a barátaid mit szóltak? És hogy nem akarsz-e csinálni hétvégén egy kis ilyen beszélgetős izét, amiben fölhívjuk a barátaidat, és üljünk le. Nyilván 8. alatt, mármint 14 éves kor alatt jó lenne, ha egy szülő ilyenkor meg tudná tenni, hogy annyira jó fej, hogy az összes vonatkozó szülőt is elhívja, és csinálnak egy olyan partit, amin nem kihallgatások zajlanak, és még csak nem is olyan szülői monológok, amelyek múlt századi ihletettségűek, és nem is a telefon elvevés módozatait megtárgyaló szülői meetingek, hanem egy olyan alkalom, amikor őszintének lehet lenni. Mert például azt is tudjuk, hogy noha a szülők sokszor azt érzik, hogy a gyerek nem mond semmit, ha a gyerekeket egy külön kutatásban lekérdezik, hogy mit szeretnének, akkor általában mondják, hogy beszélgetni. Tehát van egy ilyen furcsa paradoxon, hogy a gyerekek egyébként oldott helyzetben nagyon sok mindent elmondanának, mert én ezt már több helyütt publikáltam, én egyáltalán nem gondolom, hogy felhőtlen gyerekkora lenne ma egy gyereknek, mert rengeteg érzelmi teherrel kell megküzdeniük. Tehát, hogyha sikerül egy szülőnek egy olyan alkalmat teremtenie, amikor viszonylag jó hangulatban, rémület, kérdőrevonás, szankciók nélkül lehet beszélgetni, na akkor el lehet indítani egy olyan megváltozott kommunikációs stílust és olyan kommunikációs rendszert a családban, meg akár a barátok között is, amelyik arról szól, hogy na, akkor felfogtuk, hogy a 21. század információs korában ez így néz ki, erre kell vigyázni, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni. ennek az az alapja, hogy mindig meg kell kérdezni egy gyereket, hogy hogy érzi magát, hogy megijedte valamitől, hogy fél-e, hogy fél-e attól, hogy az osztálytársai között ő nagyon rossz pozícióra teszhet, ha kiderül, hogy elmondta. Vagy tudja-e, hogy az osztálytársai közül ki van még olyan, aki szintén megijedt, és egyébként szívesen elmondaná, csak egyedül nem, mert ide ketten már igen. Nagyon fontos tudni, hogy a pont emiatt a nem felhőtlen gyerekkor és túlzott érzelmi terhelés miatt nagyon sok gyerekben túlzottan magas lesz a feszültség, ezért látszik, hogy a kortárs agresszió szintje emelkedik. Tehát a gyerekek könnyebben kitolnak egymással, tehát nagyon gyakran extrém fiatal életkorban vannak gyűlölködő csoportok Facebookon, tehát 10-11 éves gyerekek csinálnak olyan csoportokat online, ahol valamelyik osztálytársukat kipécézik. Aki így, miután kiadták rá a kilövési engedélyt, teljesen izolálódik, egyedül marad, és nem tudja megoldani a helyzetet.
Bocsásson meg, ez durvább, mint mondjuk a 70-es években volt, amikor a gyerekek mindig is kegyetlenek voltak valamilyen szinten egymással, tehát mindig csúfoltak valakit, mi is nyilván az iskolában csúfoltunk valakit, innen is elnézést kérek tőle, de hogy szóval ez ma durvább?
Sokkal durvább, ha csak a platformot nézzük, ahol ez történik. Annak idején nyilván mindegyikünknek volt olyan hülye osztálytársa, akit kiröhögtünk a WC-be vagy a büfébe, de ha mindenki röhögött, akkor se röhögött több ember, mint 20, de akkor már fél iskolában mindenki tudta, akivel jóba voltunk. Ma meg azért az online tér lehetővé teszi azt, hogy mondjuk fél órán belül röhögjön ezen 150 ember. És ezt a gyerekek, azt nem mondom, hogy direkt így használják, de hát azért a megosztásban nem mindig van egy észszerű határ. Tehát a mai agresszió az egyrészt folyamatos, másrészt láthatatlan, harmadrészt túl sok emberhez érhet el, negyedrészt egy olyan helyzetben van, amikor a gyerekek könnyen megteszik, hogy eltitkolják. Ugye, hogyha valakit kicsúfoltak az iskolában, nagy valószínűséggel sírva ment haza, és valaki csak észrevette, hogy nincs jól, vagy bőgött az osztályban, vagy ha megverték, látszottak a kék-zöld foltjai. Pont ez a nehézség az online agressziónál, hogy nincsenek kék foltok, és az illető lehet, hogy úgy sír, hogy tényleg senki se látja, hogy egy ilyen szirupos félmondatot mondjak, és a szülő mire hazajön 5-kor, 6-kor, fél 7-kor, akkor mondjuk halálosan fáradt ő is, mondjuk csütörtök van, és annyira jó lenne, ha szombat lenne, és csak azt fogja kérdezni, hogy volt valami az iskolában, nem jó, oké? És már kimegy vacsorát csinálni. És akkor a gyerek magára marad ezzel az egész nehézséggel.
Volt egy szó, egy picit ebben én belekapaszkodnék. Azt mondta, hogy lehet, hogy ezt nem direkt csinálják. Hogy vajon ezeknek az ilyen dolgoknak, amikor mondjuk 150 gyerek egyszer csak megkap valakiről valamilyen gúnyolódó képet, vagy egy bejegyzést, vagy bármit, akkor ebben mennyire tudatosak ezek a lépések? Tehát mennyire van arról szó, hogy fogalmuk sincs, hogy mekkora hatást tudnak elérni, hogy mi történik, mármint a gyerekekről beszélek. És mennyire van benne a tudatosság?
Hát honnan tudná, hogy mit csinál, ha csak 11 éves? Tehát ez a nehéz, hogy amit csinálnak, annak iszonyú komoly érzelmi hatása van, amire támaszkodni lehet, az viszont elég csekély, hogy ennek az érzelmi működését valahogy meg lehessen értetni. A nem direkt csinálják-ban egyszerűen az látszik, ami van, hogy egy gyerek mindig elmegy a falig. Ez az ő dolga. A személyiség fejlődés erről szól. Mind elmentünk a falig annak idején, hát akinek nagyon szigorú szülei voltak, nem? De hogy azért mindenki megpróbálta. Ma pont a technológia teszi azt lehetővé, hogy a fal az, hát ott legyen, ahol akarom.
De van egyáltalán?
Nincs. Látszó, átlátszó, vagy néha gumiból van. Mindig van egy-egy új fejlesztés, mindig van egy új közösségi média felület, mindig lehet valamit csinálni, és egy irritált gyerek, aki ráadásul tulajdonképpen, ha megkapirgálnánk, mondjuk magányos, nincs is túl sok barátja, az gyakran gerjed haragra, és akkor csak így csinál dolgokat. Tehát csak például így a pad alatt elindít egy YouTube-ra, aztán kitett felvételt. Egy kicsit meganimálja délután, tesz rá ezt-azt, és kirakja, és akkor így lehet nevetgélni. Elküldi az odavezető linket, először zártan nézik, aztán kiszivárok. Szóval annyi mindent lehet csinálni, amiben ugye nincs korhatár karika. Nincs az, hogy egy 10 éves ne tehetné föl a zenés kis videóit. Vannak 10 éveseknek ilyen fajta felületek, de hát aztán onnan is lehet szemezgetni, hogy mi minden történik. A gyerekek megszokták, megtanulták, ugye most már az alfa generációról beszélünk, a 2005 után, vagy 2010 utániakról, hogy ezeket a dolgokat lehet használni. Villámgyorsan megtanulnak egy-egy alkalmazást. És hát miért ne lenne benne exhibíció? Az egész információs kor, én azt gondolom, a közösségi média megjelenésével arról szól egy kicsit, hogy azért így minden gondolkozhatunk azon, hogy még aki azt mondta, hogy hát ő mondjuk egyáltalán nem exhibicionista, azért az is regisztrált valahova, megcsinálta a profilját, kirakja az általa legjobbnak gondolt képeit, és hogyha úgy van, akkor 10 percenként azt a kajafotót, amit éppen megalkotott, és a minden. Ez maga az az exhibíció, amivel a felnőttek intimitás határai is mozognak, és amit egyébként a teljesen éles szemű gyerekek látnak, csak az a probléma, amikor ma egy 10 éves azt mondja a szülőjének, hogy már miért ne viberezhetnék, te is csinálod.
Mindjárt beszélünk a szülőkről, de egy picit maradjunk még itt, hogy azt mondta, hogy pad alatt elindul egy YouTube videó. Mi történjen akkor, hogyha mondjuk ezt a tanár észreveszi? Valakinek 5 paddal odébb megtalálja a telefonja, vagy éppen elkapja azt az üzenetet, amit mi annak idején még kockás papíron küldözgettünk. Mit tegyen?
Ez most egy olyan laborhelyzet, amin el kell képzelni, mert egyébként nem veszi észre, de oké, mondjuk észreveszi. Ha észreveszi készítés közben, akkor ugyanaz vonatkozik a pedagógusra, mint a jó fejszülőre, hogy humorosan azt kell mondani, hogy te jó ég, hogy nézek ki.
Na jó, de 7. órában vagyunk, volt már 7 óránk, és csütörtök van.
És akkor is,
nem akartam felmenteni, csak a laborhelyzetet cizeláltam.
Fölvette a lekinyúltabb pulóverét, és 200 éve nem volt fodrásznál, és nem húzta ki reggel a szemét, és a gyerekek szerint, akik vizualizált szénában nőnek fel, és egy abszolút képi világban mozognak. Ugye, amikor a tanárnéni a nem előnyös esztétikummal azt gondolja, hogy most ebben a pillanatban szeretne pálya elhagyó lenni, mert erről nem volt szó, akkor is azt kell gondolnia, hogy jó, most a gyerekek ezzel szórakoznak, mert ez lett az élmény megélés és élmény feldolgozás egy útja. Szívesen gondolhatnánk azt, hogy ne ez legyen, de már ezt nem lehet csinálni, ez van. Tehát egy tanár akkor azt mondhatja, hogy jó, akkor én mondjuk 6-tól fölfelé azt mondanám, tehát 12 éves kortól már egy gyerek tud annyi poént visszavenni, vagy megérteni, hogy mondjuk azt lehet mondani, hogy akkor én is csinálhatok-e rólad egyet, mert akkor ez így egy oké helyzet. Akkor ez egy jó deal, de hogy akkor nézzél már ki te is úgy, mint ahogy én. Csak azt nem szabad, hogy a szigor az elsöpörje ezt a dolgot. Tehát, hogy egy gyerek ilyenkor bár lehet, hogy gunyorosan csinálja, és gyerek viccelődés van benne, némi agresszióval, mert mondjuk múlt héten 1-est kapott. Ezt nem jó ma egy ilyen mindent elsöprő tanári haraggal lereagálni, mert akkor arra lehet számítani, hogy 8-szor több ilyen anyag fog készülni, csak úgy már akkor, hogy tényleg nem látja a tanár. Hanem például én azt mondanám, hogy aznap, ha van olyan óra, amit azonnal el lehet egy kicsit tolni, akkor egy kvázi rendkívüli osztályfőnöki órát kéne tartani, ahol összes pad ki, összes szék körbe, leülni a gyerekekkel, és 20 percet beszélni arról, hogy egyébként ki mit gondol a YouTube-ról, a videókról, arról, hogy ezen így milyen jót röhögünk, hogy most miért kell az, hogy a tanítónénit vagy a bárkit így lássunk, hogy van az, hogy minek lehet általában örülni, ki mit szeret, és akkor így már nem kell ehhez csoportanalitikusnak lenni, ehhez egy szerető tanár jó. Aki azt mondja, hogy jó, a gyerekek a keretfeltételeket egyszerűen használják, tehát most mondhatjuk azt, hogy a gyerekek borzalmasak, mert ilyeneket csinálnak, és a régi gyerek persze milyen egy cuki volt, mert hogy az maximum otthon azt mondta, hogy hülye a Gizi néni, de hát a gyerek az gyerek, és a felnőtt ma is egy felnőtt, és abba a helyzetbe kényszerült, hogy a ilyen módon technológiával előállított csatornákat valahogy kezelje. Minél több beszélgetés, minél több szabad interakciós helyzet, az szerintem az a jó megoldás. Meg hát nyilván az, hogy a tanárok is hát akár beszélgessenek egymással őszintén.
Azt mondta itt az imént, ugye hozta példának ezt, hogy korábban a gyerekek mondjuk otthon mondtak valamit a tanárról. Ez szerintem fontos lehet, amint az egész jelenség megértése szempontjából, hogy ez tényleg ugyanaz? Tehát amikor a gyerek készít egy videót, maradjunk akkor ennél a tanárnőnél, ez tényleg egyébként ugyanaz lélektanilag, mint amikor mondjuk 20 évvel ezelőtt mi azt mondtuk otthon, hogy Gizi néni nem annyira előnyös külsővel rendelkezik?
Tudom, hogy furcsa, hogy ezt mondom, de az. A megjelenítési felület az változott nagyot. Lehet, hogy a múlt században is hazafele menet, hármasával, négyesével, ahogy mentek mindig is haza a suliból a gyerekek, ott az a négy megbeszélte volna egy jót röhög, és otthon, ha tényleg őszinteség van, akkor elmondja, hogy képzeld anya, vagy képzeld apa, nem tudom én. Ma meg lehet használni azt a technológiát, ahol a másik iskolában tanuló barátnak is el lehet küldeni, hogy na ez volt ma nálunk, és ebben az érzelmi, ha mondhatom ezt, az érzelmi iniciatíva, tehát hogy a gyerek mit akar elérni, az ugyanaz, csak a csatorna, amin meg tudja csinálni, az itt múlt századi volt, kizárólag verbális és teljes kommunikációs szituációban, itt pedig abszolút online tud lenni.
Tari Anna Mária pszichológus az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak örünk továbbra is.